Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és ismét Logi Fresh, ahogy azt Katkics Attila, az SBS Konz alapítója megígérte egy hónapja. Folytatódik a sorozat, és Erős Levente van itt a stúdióban, a volt operatív és stratégiai vezetője. Én viccesen azt mondtam, de ez tényleg csak viccesen, hogy a hamburgeren, ugye, meg a pizzán túl, de ezzel nem bántódik meg majd Levente szerintem, ugye?
Biztos, hogy nem.
Itt sokkal komolyabb dolgokról beszélgetünk, ugye a logisztika, hogy azt megszokhatták a hallgatók, szállítmányozás, innováció, információk, egy kis kedv csinálás, ugye magához a szakmához, és hát volt mai napon.
Így van, inspirálódjunk egy picit, és ahogy András is mondta, nézzük meg, hogy mi van a hamburgeren túl. Amikor készültünk a mai adásra, akkor meglepődve láttam, hogy technológiai vállalatként apostrofáljátok magatokat. Mesélj erről egy picit pár mondatban.
Sőt, az egyik piacvezető.
Igen,
technológiai vállalat. Én vissza is kérdeztem, hogy ez így korrekt, de Levet azt mondta, hogy korrekt.
Így van. Egy komplex technológiai vállalatként definiáljuk magunkat, mivel a küldetésünk az, hogy a városlakók számára egy jobb életet teremtsünk, összekössük egy platformon a kereskedőket, a vásárlókat és azokat, akik a szállítást végzik. Valóban nem csak hamburger, hanem szinte minden más is a zsebedben lehet ilyen módon. Az ígéret az az, hogy 30-35 percen belül az asztalodra, a bejáratodhoz, oda, ahova kéred, szállítjuk azokat a termékeket, amiket egy bevásárlóközpontban megtalálhatsz. Ehhez különböző termékekre van szükség, akár a kereskedőknek, technológiai platformok, akár a futároknak, olyan eszközök, amikkel segítjük a mindennapi működésüket, és a vásárlóknak nyilván elérhetővé tesszük ezeket a termékeket. Van nagyon sok logisztikai technológia mögötte, de vannak kereskedelmi felületek is, amik az értékesítést támogatják.
Picit beszéljünk erről. Milyen logisztikai támogatás szükségeltetik egy ilyen rendszer fenntartásához, működtetéséhez, technológiai, illetve logisztika szakmai oldalról? Talán akár úgy, hogy mondjuk modellezzük le, hogy én most ebben a pillanatban képletesen rendelek valamit, mondjuk rendelek egy pizzát, mi lép működésben a háttérben?
Én meg ott ülök egy étterembe vagy egy kávézóba, és figyelem, hogy mi történik a futára.
A legelső lépés az, hogy az a fontos, hogy a digitalizáció, az IoT, tehát a mindenkinél ott van egy okostelefon, vagy valamilyen device, ami élő kapcsolatban van egy felhővel, a hálózattal, az lehetővé teszi a folyamatos adatcserét. Innentől kezdve tudjuk, hogy te hol ülsz, melyik étteremben, vagy kávézóban, vagy hol vannak azok a futárpartnerek éppen, akik szállítást vállalnak, és amúgy mit csinálnak, szállítanak már valamit, mennek éppen A-ból B-be, vagy éppen várnak egy új feladatra. Ugyanígy ott van egy kereskedő, ez legyen ez egy étterem, vagy legyen ez egy bolt, nál is egy iPad, vagy valamilyen készülék, ami keresztül a rendeléseket fogadja be. Ahogy leadod a rendelésedet, ezt a rendszer veszi, elküldi a kereskedőnek az iPad-jére, látja azt, hogy milyen tételek vannak benne, beállíthatja azt, hogy neki ez mennyi idő, mire elkészíti. Tehát, hogyha le kell sütni egy óriás cigány pecsenyét négyféle körettel, akkor beállítja, hogy ez nekem 30 perc lesz. Hogyha az egy Lego a kisfiadnak, és ami ott van a polcon, akkor beállítja, hogy hát egy perc múlva leveszem a polcról, és beraktam egy zacskóba, mellé tettem a nyugtát, és jöhet érte a futár. Amint ezt beállította, a rendszer elkezd keresni rá futárpartnereket, tehát megnézi, hogy abban a pillanatban, amikor ez kész lesz majd, amikor arra van jósolva, hogy készül a rendelés, melyik futár, milyen futár lesz az ideális választás. Ez egy autós szállító, akinek nagyon sok minden befér a csomagtartójába, és itt egy nagy bevásárlásról van szó, vagy ez egy egyszerűbb biciklis futár, egy egyszerű felszereléssel, egy kis hátizsákkal, mert ez csak egy kis Lego. Ezekből választ a rendszer, egy ilyen szállítási feladatot fölkínál az első szerinte legjobb futárpartner számára, ő pedig dönthet, hogy elfogadja, szimpatikusnak ez ajánlat, vagy nem, mert most inkább más csinálna, más fele kerekezne. Addig megy a felajánlás ezeknek a címeknek, hogy egy futárpartnert nem talál a rendszer, úgyhogy ez elfogadja a feladatot, onnantól kezdve elindul érte. Amikor megérkezik, akkor van egy átadás, átvételi folyamat, és erről ugye mondtam, hogy folyamatosan, hiszen mindenki kapcsolatban van a hálózatban, a vásárló azon a értesítést kap. Tehát aki leadja a rendelést, az gyakorlatilag minden pillanatban látja, hogy mi történik a rendelésével, élőben, másodpercre pontosan, hogy az bement a rendszerbe, hogy azt látta a kereskedő, hogy az mikor készül el, hogy mikor ér oda a futár érte, és hogy látja, hogy ha úton van felé, éppen merre van, és hogyha esetleg nem a háza előtt áll meg, hanem a túloldalán az útnak, akkor tudja időzíteni, hogy akkor menjen például az ajtóba, amikor már az úton átjött a futár a másik oldalra. Tehát ez egy teljesen élő, folyamatosan nyomon követhető, rengeteg technológiai háttérrel a háttérben támogatott rendszer.
Eddig én úgy gondolom, hogy ebben a folyamatban ez minimális emberi beavatkozást igényel. Tehát láttamozott az étterem, te ugye megrendelted, láttamozott az étterem, és utána egyébként a futár is jóvá hagyta, úgymond, és elindult a kiszállítás. Mi van, ha bármilyen havária van? Tehát ha, nem tudom, elkezd esni a hó, vagy csúsznak az utak, vagy nincs szállítópartner, akkor mi történik? Van ember a háttérben?
Természetesen vannak emberek, de hát igyekszünk, és ez az első naptól kezdve a feladataink lényege, hogy igyekezzünk úgy skálázni a rendszert, hogy a lehető legautomatizáltabb legyen minden. Onnan kezdve, hogy előrejelző automatizmusok vannak, tehát jó esetben, sőt általában előre látjuk, hogyha időjárás, valamilyen közlekedési lezárás, kiemelt csúcsidőszak, például most volt Valentin nap, következik, előre tudjuk jelezni azt, hogy milyen igény keletkezik ilyenkor. Akár a Valentin napnál tudjuk azt, hogy hol vannak virágárusok a városban, sejtjük, sőt meg tudjuk jósolni azt, hogy valószínűleg onnan lesz több szállítás. Tudjuk azt, hogy egy átlagos szállítási táv, most mondok egy példát, 700 méter, de tudjuk, hogy azon a napon valószínűleg a virágok távolabbra fognak utazni, tehát ez meg fog nőni. Akkor ehhez képest már előre be tudjuk állítani, hogy milyen jármű portfólió szükséges, hogy kiszolgáljuk ezeket az igényeket. Tehát onnan kezdünk, hogy proaktívan jósolunk. Tehát ez a jóslat nyilván vagy bejön, vagy nem, valamennyire igyekszünk, hogy bejön, de ha mégse sikerülne, akkor be lehet avatkozni különböző pontokon megint. Tehát például egy olyan példánál maradva virágos, ahol kialakult egy 25 futárból álló sor, ezt érzi a rendszer, hogy a virágos éppen egyet tud csomagolni, mondjuk kicsi a kapacitása, 24 futár már ott áll, több ne álljon ott, onnan a rendeléseket abban a pillanatban leszűkítjük, akár területileg, akár darabszámilag, erről értesítjük nyilván a virágost, hogyha ő magától nem értesült volna, tehát felugrik az ő eszközén egy ablak, hogy figyelj, látjuk azt, hogy lassan mennek a teljesítések, szeretnéd esetleg egy kicsit limitálni itt, és a forgalmat annak megfelelően tudjuk irányítani. Egyébként az ügyfélszolgálatnál van a legnagyobb erő abban a tekintetben, hogy segítsen a vásárolnak, hogyha valami elakadás történt, tudja tájékoztatni arról, hogy hol tart a futár, hogyha esetleg valahol elakadt volna, és nem látja képernyőn az update-et, illetve hogyha olyan mértékű késés következik be, akkor tudja kárpótolni.
De jó, Attila, hogy meghívtad Leventét, mert ezt nem gondoltam, hogy lenyűgöz. Én arra gondoltam az előbb, mikor mondtam, hogy én ott ülök a vendéglőben, és figyelek, hogy figyelem, ahogy jönnek a futárok, és viszik el a szállítmányt. És közben meg azt is gondoltam, hogy te voltnak egy tábornoka vagy, mert itt mozgatni, akkor meg így stratégiát fölálltam, és ez nem udvarlásképpen mondtam. Valentin nap, akkor kerékpárosok, tehát ide a páncélosokat, oda a repülőket, itt a gyalogság megy előre, ez hihetetlen. De ebben az egész technológiai folyamatban, és tudom, sok éved van már benne, pedig nagyon fiatal vagy. Ebben mi a legnehezebb?
Hát annál pacifistább vagyok, hogy tábornoknak.
Nem, ezt én mondtam csak, de érted a stratégiai gondolkodást, mint a terepasztal, amikor rakod, tervezel előre.
Nyilván az emberi tényező, tehát hogy minden folyamat elromolhat egy ponton, és mindig vannak outlierek, tehát mindig valamire nem gondolsz, úgyhogy persze hiába igyekszünk megjósolni mindent, és igyekszünk automatizálni mindent, emberek vagyunk, és ha az az ember, aki a cigánypecsenyét készíti, rosszul tippel, azt mondja, hogy nekem 10 perc lesz csak összerakni az adott rendelt ételt, és a végén fél óra, mert odaégett,
vagy nem volt krumpli, és le
akkor
kell
be kell avatkozni egy kicsit. Nyilván erre is van algoritmus, ami azt mondja, hogy hát, hogyha nagyon sokszor tévednek itt, akkor azt mondjuk jelezze először egy automata e-mail annak a helynek, hogy figyeljetek, általában ti tévedtek, ez nem biztos, hogy jó, nektek sem, mert a vásárlók ez szoknak hozzá, hogy ez így nem működik pontosan, nekünk sem, hiszen oda küldtünk egy futárt, aki most, mivel odaégett a kaja ismét, ezért fölöslegesen ment, és fölöslegesen az ideje megy.
A vendég vár a futár.
Így van, és hogyha ez a sok automatizmus nem működött, akkor az egy embernél jelzi az ötödik e-mail után, egy account manager, aki ezekkel kapcsolatot tartja, ezekkel a kereskedő partnerekkel, és azt mondja, hogy nézzük meg, hogy mit lehet tenni a belső folyamatokban, esetleg egy tanácsot ad, hogy máskor máshogyan használják azt a szoftvert például.
A januári Logifresh-ben arról beszélgettünk, hogy mondjuk egy ilyen temus vagy sínes rendelés esetén a cél az, hogy 24 órán belül a rendeléstől számítva megérkezzen ugye a tételünk, azért itt több ezer, akár 10 000 fölötti kilométerről beszélünk. A ti esetetekben mi a cél? Főleg itt a közeljövőben a másodpercekért küzdöttök egy kiszállításnál? Ezt hogy kell elképzelni?
Ezt jól látod, a másodperceket keressük, tehát hogy nekem konkrétan az a feladatom, hogy ha egy másodpercet nyerek egy kiszállításon, ezt ugye felszorzod több 10 000, 100 000 millió szállítással, az egy igen nagy, nem tudom, egy ember évet tudok nyerni egy másodpercet, most mondok egy könnyen érthető példát. A lényeg, hogy a városi életet jobbá tevő szolgáltatás, hogy a városi emberekre, a városi szállítmányozásra fókuszál jelenleg. Itt 35 perc az az idő, amit szeretnénk megcélozni. Nyilván hol vannak ezek a raktárkészletek, hol vannak azok a kapacitások kereskedői, éttermi oldalon, ahonnan 35 perc alatt odaír a az adott rendeltétel. Ezt igyekszünk megfogni, mérni, segíteni, értékesíteni, adatokkal segíteni a kereskedőket, hogy úgy osszák el, úgy határozzák meg a belső logisztikájukat, hogy a városnak azon a pontjain, ahol az adott termék az adott időszakban például keresett, ott legyen az elérhető. Úgy igyekszünk már a kereskedő partnereket keresni, megint a virágos példánál maradva, a Valentin nap előtt már hónapokkal nyilván fölkészültünk arra, hogy legyen a 17. kerületben, a második, meg a 21. kerületben is példákat mondtam, minden egyes helyen legalább 1 kilométeren belül Budapest minden lakója számára legalább egy virágos elérhető.
Ha már pacifista vagy, akkor ez akkor malomjáték, ugye? Tehát akkor kitettél minden csomópontra egy követ, és akkor onnantól kezdve már oké, jó, ez akkor helyesbítem ezt a dolgot. De a stratégia ez nagyjából ugyanaz. Csak egyetlen egy kérdés, és nem ebben a műsorban van, Attila, én tudom, de itt annyiszor beszélgetünk futásszolgálatokról, meg a házhoz rendelés, és valakit mondta, hogy már egy doboz tejföld két sarokra az emberek hajlamosak megrendelni, ahelyett, hogy lemennének a kisboltba. Hogy csak egy percben azt elmondott, hogy csak a te életed alatt, vagy az elmúlt 3-4 évben, hogy változott a mi rendelési szokásunk? Mit láttok ti? Hogy kik rendelnek, mit rendelnek, milyen életkorúak, hogy ez hogy változik? Ennek az egésznek a társadalmi beágyazottság, a szociológia.
Ez egy érdekes kérdés, nagyon nem vagyok marketinges, viszont nyilván, mivel a logisztikát felügyelem, optimalizálom, azért nagyjából tudom az adatokat, és oda kell figyelnem ezekre a mintázatokra. A melegételtől indultunk, ugye, hogy beszéltük, hogy a hamburger, és most már azon túl vagyunk, tehát itt már minden mást is szállítunk, kozmetikumoktól
hát
kezdve.
Néztem a partnereiteket, fölmentem a lapra, tehát nem tudom, 30-40 partnert hirtelen rögtön láttam, hogy nem gondoltam feltétlenül.
Itt kapásból szét lehet választani, hogy mi a vásárlónak az elvárása, hogyha egy meleg ételt rendelsz, azt szeretnéd, hogy ott legyen tényleg nagyon melegen, fél órán belül, ha lehet forrón. Hogyha egy iPhone töltőkábelt rendelsz, még mindig lehet, hogy szeretnéd, hogy hamar ott legyen, de már nem sértődsz meg, hogyha az 40-45 perc lesz. Hogyha egy tusfürdőt, az meg lehet, hogy 2 óra múlva is ráér, ott inkább az időablakos szállítás az, ami releváns. Tehát ez már egy nagy változás volt, hogy nem mindig a sebesség a lényeg ma. Rengeteg adatot gyűjtünk amellett, tehát abban igazad van, hogy nagyon-nagyon sok változást tudunk kimutatni ezekből az adatokból, hogyha ilyen szociológiára vagyunk kíváncsiak, például tök érdekes dolog szerintem az, hogy mikor van csúcsidő Európának ezen a felén, tehát ez a Lengyelországtól lefele azt mondanám Magyarország, horvát, cseh, szlovák, Szerbia, nagyon sokat ebédelnek az emberek. Tehát az ebédidő az az óriási csúcsidő, és egyébként vacsoráznak is. Hétvégén hasonló, de hétvégén az emberek szeretnek néha kicsit előző este elhajlani, aztán pihenni, tehát ott nem 11 és délben van a csúcsidő, inkább 1-2-3 körülre tolódik az ebéd. Északi országunkban viszont nem nagyon ebédelnek, legalábbis nem rendelnek ebédre. Úgyhogy például egy Koppenhágában a csúcsidő az este 8-9-re összpontosul, a rendelések 80%-a akkor érkezik be. Az ebéd csúcs az úgy majdnem elmarad. Egy kis uzsi ott úgy van, de nem jellemző. Tehát éjszakra nem az ebéd a főétkezés, még Európának ezen a felén pedig az.
Igen, ott az a tapasztalatom egyébként, hogy inkább fölállnak az emberek és kimennek, akár csak a kantinba, vagy tényleg csapatosan el is adják az épületet, inkább sétálnak egyet, szívnak egy kis friss levegőt, és utána visszamennek dolgozni. De mennyire érdekes, hogy ennyire eltérő, pedig csak pár ezer kilométerről beszélünk. Egyébként nem tudom, hogy mi a következő lépés most a másodperceken túl, mert ami én úgy gondolom, hogy egy klasszikus szállítmányozó vállalatban nagyon hiányzik, sok esetben, az a nyomon követhetőség. Tehát például, amikor egy klasszikus szállítmányozótól rendelünk egy terméket, akkor sokszor nem látjuk pontosan, hogy hol van. Futásszolgálatoknál, az úgynevezett CEP szegmensben, igen, ott látod, hogy x órán belül megérkezik, ott akár élőben is láthatod, de ez egy nagy klasszikus szállítmányozónál nincs így. Arra nem gondoltatok egyébként, hogy beszálltok ebbe a szegmensbe, akár csak városon belül, hiszen jelenleg, ha én szeretnék egy levelet elküldeni, azt meg tudom tenni mondjuk egy bringás futárral, vagy egy motoros futárral, de mondjuk, ha egy 40x40x40-es dobozt szeretnék elküldeni, akkor már bajban vagyok.
Jó a kérdés, éppen 2 hete indult Helsinkiben el ez a szolgáltatásunk, ahogy gyakorlatilag a város bármelyik pontjára oda rendelhetsz appon keresztül egy futárt, és körülbelül ez a 40x40x40-es doboz, amit mondtál, tehát ami akár egy kerékpáros futár hátizsákjába, akár egy autócsomagtartójába elfér, azt el tudjuk szállítani a város egy másik pontjára nagyon rövid időn belül. Ugyanazokat az alkalmazásokat használva, ugyanazokkal az interfészekkel gyakorlatilag a rendszer nem csak egy étteremből vagy egy boltból tud most már kiszállításokat végezni, mert te rendelhetsz bárhonnan, bárhova, hogyha ez egy irodai fontos dokumentum, akkor azt a Volt alkalmazáson keresztül el tudod küldeni valaki másnak, de hasonló szolgáltatás, amit egyébként szintén a Valentin napra vezettünk most be, az ajándékozás, ahol már nem csak a saját címedre, saját magadnak tudsz egy ajándékot rendelni, hanem beállítod, hogy kit szeretnél meglepni egy virágcsokorral, egy ajándékcsomaggal, és ugyanígy a város egy másik pontjára másnak ilyenkor nyilván egy linket küld, és tudja nyomon követni ezt a rendelést.
Hatalmas. Egyébként ez már valahol az előszobája, mert Helsinkiben működik, akkor szerintem lassan ideér hozzánk is, ez egy hiánypótló dolog lenne, mert ez jelenleg ilyen formán nem érhető el, legalábbis olyan formán, hogy egy ilyen technológia áll mögötte, és a széles közönség számára egyébként fogható lenne.
Hát ugye nyilván Helsinki központú a cég, tehát ott tesztelünk rengeteg új dolgot, és aztán azon dolgozunk, hogy nagyon-nagyon hamar az összes jelenlévő országban ezeket elterjesszük.
Mi a jövő? Jönnek a drónok?
Drónok már vannak egyébként szintén Finnországban, hát Lahti városában, konkrétan egy ilyen kis cipős doboz méretű önjáró kis robotok végeznek szállításokat egy partnercéggel együttműködésben, és ez nem csak ilyen pilot, és most beszélünk róla, hogy egyszer egy ilyen robot ment, hanem konkrétan mennek a nagy hidegben.
Én is láttam valamit, tehát a földön mennek.
Így van. Ezek nem repülő drónok,
igen.
Működik, teszteljük, nézzük. Eddig meglepően kevés probléma volt, tehát amiket szoktak mondani általában, hogy na, akkor ez biztos berakják egy autósomagtartályba és viszik messze. Ez még nem történt meg. Ott az időjárás az, ami ugye éjszakon, hát sokkal több a hó. Hál' Isten, eddig hómentes napok voltak, de hogyha nagyon az van, akkor az lehet esetleg önbeüt. De mennek, a vásárlóknak tetszik, és zenét játszik, tehát nyilván még ezt szokni kell, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nem is a technológiai akadályok léphetnek fel, hanem inkább kulturális, hogy ez hová vezet, és
mennyire
szolgálhatjuk. Kopogtat a jövő. Sokszor beszélünk itt a Logifreshben ugye a fiatalokról, a fiatalok munkaerőpiacra való bevonzásáról, vagy hát önmagában mondjuk egy munkáltatóhoz való bevonzáshoz. Hogyan tudjátok ti mondjuk a fiatalokat motiválni, akár technológiával, akár fenntarthatósággal, hogy mondjuk hozzátok jöjjenek dolgozni, és itt nem kifejezetten a futárokra, vagy hát csak rájuk gondolok, hanem mondjuk az irodai dolgozókra.
Hát, aki szereti a kihívást, annak mindenképpen ajánlom. Mint valószínűleg minden nagyon gyorsan növő technikai vagy technológiai vállalatnál folyamatos változás van, folyamatos nyomás van, hogy kipróbáljunk dolgokat minél hamarabb.
Ezt egyébként a fiatalok nagyon szeretik, tehát ez már
pontosan,
ez egy nagyon
pozitív kihívás. Nem azt mondom, hogy törd el hamar, hanem azt mondom, hogy nagyon gyorsan jöjjünk rá, hogy valami működik-e, vagy sem. Ehhez érteni is kell, hogy mik a dinamikák, miben mozogsz, mit próbálsz ki, ez milyen hatással lehet majd. Tudni is kell csinálni, tehát hands-onnak lenni, hogy létrehozz egy pilotot, egy projektet, a magadinak érezd, és ezt told előre egy bizonyos szintig, és a bizonyos szintet jól kell tudni meghatározni, hogy mikor állunk meg, és mérünk, és megnézzük, hogy ez működik, vagy nem. Lehet ez egy új, egy marketing kezdeményezés, egy funkció az appon belül, egy gamification-ös, most mondtam egy példát, lehet ez egy logisztikai funkció, ahol a futároknak, hogyha az egy plázába kell bemenni, akkor földobja, hogy figyelj, ez a cím egy pláza lesz, tehát készülj rá, hogy egy kicsit lehet, hogy lassabban bele kell tudnod parkolni, és föl kell menned a harmadikra. Tehát apróságok, amik a mindennapokban mondjuk kommunikációban segítik a felhasználók számára a megértést, ezeket tudni kell lemérni, hogy ezek mi a hatással vannak. Tehát az, hogy megmutattuk a futároknak, hogy pláza lesz, segíte nekik hamarabb, x másodperccel korábban fölérni a harmadik emeletre, mellett, hogy nem tudták, hogy ez oda fog, mert nem ismeri ezt a címet még. Ezekből a kis pilot projektekből csinálunk nap mint nap százat meg ezret, nyilván világszinten, és ezeket mérjük. Hogyha ez egy sikeres dolog, akkor ebből lesz egy fejlesztés, hogyha ez nem, akkor visszajönünk a tervezőasztalhoz és megnézzük. Ez a kihívás, ami engem személy szerint nagyon motivál, és lehet, hogy másokat is, hogy nagyon kis pályalatokkal nagyon nagy hatást lehet elérni, hogy ezek sikeres dolgok, és egy világszinten működő szervezetnél, mivel egységes azért a platform, egységesek a folyamatok. Ugyanazt a futárappot nézi Grúziában, vagy most már Georgiában, Finnországban és Magyarországon egy futár, ugyanazt a rendelőappot nézi egy német felhasználó és egy japán, hogyha egy funkció, egy új projekt, egy kezdeményezés jól működik, akkor ez a többi országban is nagyon gyorsan meg tudja lenni.
És ugyanolyan fenntartható mindig minden, ha Voltról beszélünk? A fiatalokat ez is nagyon érdekli. Fogyasztóként, ha ti jöttök, a kékek jönnek, vagy ha ott dolgozom, az legyen az.
Környezeti fenntarthatóság szempontjából a carbon footprintünk, tehát a lábnyomunknak a 80%-a az a futárok kiszállítása tevékenysége közben keletkezik, tehát ugye az autó pöfög, vagy a motor, egész egyszerűen mondva. Erre van egy központi program, ami szintén egyébként északról indult, de például pont most előző pénteken volt Magyarországon egy esemény. Szeretnénk olyan zöld alternatívákat, tehát itt konkrétan elektromos kargó bicikliket biztosítani a futárpartnerek számára, akik választják, hogy ehhez csökkenthessék a lábnyomukat. Tehát például egy autós futárt ösztönzünk arra, hogy ha tudja, ha neki is elfogadható, szeretni, akkor váltson egy elektromos kargó bringára, hiszen a belvárosban azzal vagy ugyanúgy, de lehet, hogy jobban is el tud boldogulni. Ez egy központi program, Better Cities Fund, ugye a neve is mondja, hogy szeretnék jobbá tenni a városokat, és ehhez egy óriási büdzsét biztosítunk, és ezzel támogatjuk őket például.
A jövő szerintem nem csak kopogtat, hanem konkrétan itt van, felhasználói élmény és technológia kéz a kézben. Logifresh februárban nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és találkozunk egy hónap múlva.
És közben megcsinálunk egy ilyen szociológiai beszélgetést, hogy mit rendelünk, kitől rendelünk, hogy rendelünk és miért rendelünk. Nagyon szépen köszönöm Katkics Attila, SBS Konsz alapító és Erős Levente volt operatív és stratégiai igazgató. Köszönöm szépen.
Nagyon köszönöm a meghívást.